Highlightokat említettél itt az előbb. Egy példát szeretnék kérni mind a kettőtől. A legemlékezetesebb pillanat, kezdjük veled, Cili.
Ójaj.
Tudom, hogy nyilván sok lehet, de egyet válasz ki, kérlek.
Zico Viktorral volt egy közös 9 napos túránk Pakisztánban, amikor teljesen a modern mai világtól elzártam, fenn voltunk a hegyen egy hetet, és én főztem a srácokra, túráztunk, minden nap filmeztünk, kezdetben egy hegyi kuckóban laktunk, aztán pedig még fentebb túráztunk 4100-200 méterre, és akkor ott sátorban, tehát kempingeztünk, és volt egy olyan alkalom, amikor a srácok tovább mentek előre ketten, én pedig egyedül sétáltam vissza a táborhoz, és így fújta a hajamat a szél, sütött a nap, és olyan hála érzet töltött el, hogy itt vagyunk, és ezt így mind láthatom, olyan dolgokat élhetek meg, amiről korábban csak álmodoztam, vagy még nem is gondoltam, hogy ilyen létezik. És hát ez semmi konkrétum, de még most is bennem van néha, amikor így eszembe jut Pakisztán, hogy igen, ez tényleg a mi életünk.
Peti?
Én is Pakisztánból fogok hozni. Hát ugye Észak-Pakisztán 5 hónapot töltöttünk, és nem véletlenül. Nekem az a élmény, hogy a Karakoram országúton, ugye ez egy legendás út világszerte, ott vezetem a saját járgányomat a kínai határig.
Magyar rendszámmal, ugye? Magyar rendszámmal. Sokkoló ebben ezeken a fotókon és a cikkünkben látni, hogy adja Isten, magyar rendszám autó ott nem tudom, a jakok, meg a pakisztáni nomádok között.
Igen, tehát ez szenzációs. Emlékszem, hogy egyszer elszöktem Cilitől, épp egy szálláson voltunk, és mondtam, hogy elmegyek megnézetni a keréknyomást. Hát én tudtam, hogy nagyjából rendben van, de azért megnézettem, és utána elmentem krúzolni egyet-egyedül, sütött a nap, valamikor már ősz volt szerintem, vagy egy nyár vége, és ilyen 2 órát, ugye a Karakoram az egy bizonyos pont után északra menet, nagyon jó minőségű aszfalt, tehát ott nem kell aggódnom azon, hogy az autó. Leengedtem az ablakot, beraktam a jó zenét, körülöttem ezek a 7000, akár még magasabb 7004, mennyi a rakaposi? 7800 méteres hegy, hófötte, és te ezen a gyönyörű aszfalton süt a nap, mentek a kedvenc zeném, és a saját autómat vezetem. Szóval ezek olyan, hogy így nem nagyon tudom ennél jobban elmondani szóban, ezt ott éreztem. És akkor az a pillanat volt, mondja kérdeztető, volt olyan, amikor azt mondtátok, hogy ezt nem kellett volna, na az a pillanat, amikor azt mondja, na ez kellett. És most ott vagyok, ahol kell, és annyira azt éreztem, hogy élek, és ezek a pillanatok azok, amelyet ezt az egészet elkezdtem, hogy szenzációs.
Ehhez Adrianhoz egyébként hozzátett az, hogy egy politikailag elég necces vidéken jártatok, mert ugye rengeteg ott a katonai checkpoint, fegyveresekkel is találkoztatok, ezt lehetett látni a cikkekben is szereplő fotókon. Mennyire éreztétek egyébként ebben az országban, vagy akár Irakban nem veszélyben magatokat?
Én egyáltalán nem éreztem magam veszélyben, és engem egy kicsit meg is lepett a kérdés, úgyhogy nekem biztos, hogy személy szerint nem adott hozzá az adrenalin jelleghez.
Ez egy sztereotípia, amivel én itt jöttem, úgyhogy erősítsétek meg, vagy cáfoljatok rá, Léci.
Biztos történhetett volna a probléma, nem egy olyan ország, mint mondjuk Norvégia, tehát vannak események, lázongások, tehát az emberek így jobban felemelik a hangukat, ha történik valami, mint politikailag, sokkal jobban jelen van a katonaság, a rendőrség, valóban ellenőriznek minket, nagyon féltik a turistát, tényleg nehogy valami történjen. Amikor voltak az árvizek, és lezárták az utakat a különböző földcsúszaklások miatt, a helyiek már rég keresztül mehettek rajta, de a turista még nem, mert hogyha még onnan egy darab szemkő leesik, az ne a turistára essen rá. Szóval ilyen szempontból valóban egy izgalmasabb, érdekesebb ország, mint a többi, de számomra a különlegességét a táj és a lakosok, és az egész vendégszeretet, tehát az egész csomag adta, és nem az, hogy milyen a híre.
Azért is kérdeztem, mert én jártam az indiai-pakisztáni határ indiai oldalán, Kasmírban, és ott viszont a katonai jelenlét nagyon-nagyon látványos. És ott is, nem tudom, 10 kilométerenként checkpointok voltak, és nem tudom, hogy a reptérre bejutottunk, azon 17 különböző ellenőrzésen kellett átmennünk, és kíváncsi voltam, hogy ennek a másik fele, mondjuk nem tudom, mennyire voltatok az indiai határtól, de lesztek, mert ugye arra fogtok majd menni. A kérdésem mögött ez volt igazából, nem csak az, amit az ember a híradóban lát. Péter, neked
ez
neked
a híres Vaga Border, amit mondasz, és az is, de az egész országra jellemző. Cili egy picit lehet, hogy azért is bagatelizálta el ezt a részt, mert nekünk, mire Pakisztánba értünk, már majdnem, hogy standardé vált. A fegyver, a katonai jelenlét, tehát minket ez Irakban ütött meg, meg sok minden mással együtt ez az élmény, mert ugye odáig Kelet-Törökország már kezdett azért közel-keletté válni, a Kaukázus nagyon izgalmas, gyönyörű, szép, de valahogy addig olyan komfort, hasonlóak az emberek, hasonló vallás, a kultúra, még talán az ételek is, és akkor utána ugyanúgy ugye a grúzok leülnek, és akkor pálinkázunk, tehát ez hasonló szokások vannak, és onnantól, hogy beléptünk Irakba, ott volt egy ilyen kultúrsok jellegű élmény, és nekünk, mint ugye mi előtte is nagyon sokat utaztunk, mint úgymond sokat látott utazóknak, ott jött az első ilyen komfortzónán kívüli állapotok, hogy ugye tényleg egy óránként egy katonai checkpoint, nagy fegyverek, miért jöttetek ide, pláne ugye mi önálló utazók voltunk saját autóval, hát ez a legrosszabb kategória katonának, mert oda megy, ahova akar, ki tudja, milyen hülyeséget fog csinálni, nem egy helyi idegenvezetővel vagy, ki fogja a kezed, oda-vissza, ahova szabad, mi behajtunk, és akkor, ha nem állott senki, akkor ott leszünk. Úgyhogy ilyen szempontból ránk jobban figyeltek, de ott Irakban volt ez az élmény, hogy egy hét után nekem kezdett elegem lenni, hogy ezek itt állandóan megmondják, hogy hova menjek, hova nem menjek. Mi nem ezért indultunk el, mi a szabadságot akartuk, a könyvekben olvasható van life-ot, stb. Igen. És akkor itt meg lettünk fosztva ettől a szabadságémétől, és akkor ez ott ment Irakban, nem kb. Két hétig, míg átutaztunk az országon, akkor ugye igyekeztünk Iránba, mert ott is az volt, hogy na végre kinyílt a hatály, és ki tudja, hogy fogják-e zárni. És akkor Iránban ez folytatódott egy magasabb szinten. Tehát ott ugye van egy kis, hogy is mondjam, üldözési mánia is az idegenekkel szemben, tehát mindenkivel szemben fennáll a gyanú, hogy kém, és ez velünk is így volt, nagyon hosszú interjú volt, mikor beléptünk az országba, egy órát kérdezgettek mindenféléről, tehát ugye én amerikai sales manager voltam az előző állásomban, hát tele volt az útlevelem amcsipecsétekkel, és akkor igen, tehát ott is voltak kérdések, úgyhogy meg, tehát Iránban ilyen a helyzet. Leparkoltunk a tengerpart, és az éjszaka közepén kopogtak, kikukucskáltunk, láttuk, hogy nagy fegyverek, és akkor így kérdeztük, hogy a good guys or the bad guys, és akkor mondták, hogy good guys, open the door, és akkor kinyitottuk, és hatalmas fegyverekkel a katonák, hogy mi újság, alszunk öreg, és akkor addig még ki nem szálltunk, és be nem néztek, hogy oké, ezek tényleg turisták, meg utazók, meg semmi gáz nincs velük. Addig egy kicsit szigorú volt az arc, és utána mosolyogtak, és mindig úgy váltunk el, csak hát téged akkor már mindegy, mert felébresztettek éjjel kettők, aztán vagy kellemesen visszahaszol, vagy nem. Szóval ilyen élmények után Pakisztán is izgi volt, de ott már úgy megszoktuk szinte.
Én annyival egészíteném csak ki, hogy így szerintem egyedül iraki Kurdisztánban volt úgymond terhes az utazásra az, hogy állandóan ellenőriztek, mert ott volt olyan, azt mondták, hogy erre nem mehettek, ide nem tudsz menni. Vagy adjátok ide az útlevelet, itt megvárunk benneteket az útlevéllel, és akkor aznap még járjátok meg. Tehát ott így tényleg úgy éreztem, hogyha én most itt akarnék maradni 3 napot, mert tetszik, az nem lehetséges. És Iránban valóban voltak ezek a dolgok, amiket Peti említett. Nem túl gyakran, de előfordultak, különösen úgy, hogy 4 hónapot voltunk az országban, de valamiért ezek úgy nem akadályoztak bennünket. Tehát kellemetlen persze, mert az ember felébred, meg kellemetlen az egyórás kihallgatás, de aztán túl vagy rajta, és mehetsz, amerre látsz.
Igen, érdekes, mert ezeket is élményként éljük meg, és nem úgy, hogy te jó ég ott fegyveres, hanem ilyen, az egészből egy ilyen jó sztori lesz utána, és tényleg sokszor még másnap visszajönnek, mosolyogva, minden rendben, bocsi az esti zavarásért, meg szóval nagyon-nagyon rendesek, de fel kell fogni Iraktól kezdve, hogy ez egy más világba csöppensz. Mások a szabályok, és nyilván ehhez neked kell alkalmazkodni, de igen, tehát ezeket nem éljük meg rosszul, a legnagyobb kellemetlenség, hogy tényleg lehet nem olyan hangulatban ébredtem, mert általában nem akkor szokott az agyam magához térni, és akkor nem tetszik neki. De ennyi. Ugye Pakisztánban a Belucsisztán régió egy kiemelten ellenőrzött terület, ugye az afgán határ miatt főleg, meg a tálib jelenlét miatt, ugye ahogy Iránból átlépsz Pakisztánba, ez arról a részről beszélünk, és ott nagyon komoly, tehát ott volt a legnagyobb katonai szigor, amivel találkoztunk, mert ott egy métert nem vezethettünk önállóan, hanem onnantól, hogy beléptünk az országba, egy ilyen platós jeep várt, hát ilyen katonákkal, és onnantól az ő szárnyaik alatt suhantunk
tovább. Vigyáztak rátok, vagy figyeltek benneteket?
Vigyáztak. Egy éjszakát, egyet, talán a katonai, vagy a rendőrőrsön kellett töltenünk, nem messze a határtól. Ugye ez úgy működik, hogy egy emberrel nem indulnak el, ott elkezdtek együtt vándorolni, mert amíg a Belugisztán régió végére nem értek, neked felügyelet alatt kell lenni, és egy autós miatt nem indul el a karaván, hanem bevárnak többet, és akkor elindul egy ilyen nagyon izgalmas történet, mint amit a filmekben látsz, hogy 3-4 autó, hátul a katonák, és akkor let's go. És akkor be kellett válni pár másik utazót, és emiatt a rendőrösen aludtunk, de hát őszintén mi ezek miatt indultunk el. Tehát így nem volt listám, hogy egy pakisztáni rendőrösen aludni, de mikor ott voltunk, akkor ilyen tehát hogy ez nem történne meg velünk normál esetben, és oké, kicsit kényelmetlen, meg tudom én, nem a legkényelmesebb ágyon aludtunk, de hát figyelj, adtak kaját, ásványvizet, egy ágyat, tehát valaki ennek örül.
Most arról beszélgetünk, hogy a hatóságokkal hogyan találkoztatok. Helyi emberekkel van-e ilyenkor az ilyen utak során kontaktálás, valaki, akivel megismerkedtek? Milyen így a civil lakossággal való kapcsolat egy ilyen úton, vagy mindenhol átszágoldotok, és csak egy ilyen hello, vagy történt itt is valami különleges valahol valamelyik országban?
Hát számomra több ilyen különleges találkozó is volt, ugye mi elég sok hotellel dolgozunk, és mindenhonnan úgy jövünk el, hogy barátok vagyunk. Bulgáriában a legsúlyosabb Covid időszakban dolgoztunk egy hegyi hotellel, és konkrétan tulajdonosan hárman voltunk, és én teljesen családias volt, mert hóvihar volt majdnem egy héten keresztül, és el se tudtuk volna hagyni a hotelt. Egy olyan nem tudom, kissé különleges álomszerű eseményként gondolok vissza rá, mert amikor végül is távoztunk, akkor másfél órán keresztül ástuk ki a hóból az autó, szóval ilyen.
Én még nagyon sűrű havazás volt, tényleg nem is tudom hány napig esett egyfolytában.
10 napig
elképesztő volt, és bent rekedtünk tulajdonképpen ebben a kis hegyi házban. Hotel volt, de fából készült, ilyen hatalmas panoráma ablak volt az étteremből, és akkor ott ültünk, benne nyilván fűtöttünk, és kint hatalmas pelyhekbe hult a hó, és ott voltunk összezárva a Petyóval. De hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jó barátokat nyertünk az út által, szinte minden országban, és ez abszolút az egyik csúcspontja az egész utazásnak. Egyrészt, hogy megismersz új embereket, és az, hogy ennyire jó barátok. Tehát azóta is tartjuk a kapcsolatot iráni barátokkal, bolgár barátokkal, Görögországban.
Abszolút.
És sorolhatnánk, hát a pakisztániak, őket aztán végképp kenyérre lehet kenni. Úgyhogy hát Cilinek van egy úgymond örökbefogadott apukája Pakisztánban.
A mindenit.
Tehát ilyen nagyon különleges emberi kapcsolatok alakultak.
Hát ez is egy hoteles munkából indult ki, és nagyon emlékeztettem Adnánnak hívják egyébként a lányára, aki itt sajnos távol él, és egy kicsit így meglazult a kapcsolat, és olyan szeretettel viseltetett irántam, nekem meg nagyon hiányzott édesapám, hogy ez egy teljesen jó meccs volt, úgymond, és vissza-vissza jártunk a hotelbe a nyár során, mert egy jó kis bázis volt nekünk, ahonnan dolgozni tudtunk, és hát most már küldtem neki fotókat, most, hogy megérkeztünk Magyarországra, videón megmutattam, hogy hol lakom itthon, és már nagyon várja, hogy visszamenjünk, és megmutassa ő is a családját, meg az otthonát Lahorban.
Ó, nem mindennapi. Nem mindennapi. Az autót ugye most ott hagytátok Iszlamabadban, itthon vagytok. Hogy érzitek, mekkora kultúrsok visszajönni, vagy visszaváltani ebből az életmódból? Meg mi lesz akkor, azon gondolkodtak, mi lesz akkor, hogyha ez a nagy túra befejeződik valamikor, és mondjuk így röghöz lesztek kötve, mondjuk egy városban éltek, befejeződik ez a nagy, gigantikus road trip, amiben vagytok. Vissza lehet szerintetek tagozódni így a normális civil életbe egy ekkora út után? Gondolkoztok ilyesmén?
Jó kérdés. Vissza lehet, biztosan.
Mi alapvetően mind a ketten elég jól fogod érezni magadat, vagy nagyon rosszul?
Nem hiszem. Tehát nekünk ugye az egész úgy indult, hogy nem azért jöttünk el, mert valami miatt is rosszul éreztük itt magunkat. Nagyon jó volt mind a kettőnek a munkája, és szerettünk benne lenni, csak volt ez a nagy álom, és feszegetni akartuk a határokat. És hát elmenni, és ezekben az országokba belépni, és megtapasztalni sokkal nagyobb kultúrsok volt, mint most visszajönni ide, és ahol éltünk eddig. Én nagyon élvezem az állandóságot most, nagyon sokat vagyok a családdal, és igyekszem nem csinálni semmit. És azt élvezem a legjobban. Tehát mikor ülök a kanapén, nekem kapóra jött a VB, hogy valami mozog a képernyőn, és akkor azt nézem apával, ez egy nagyon jó program, és akkor ez most abszolút számomra egy ilyen terápia jelleggel, processzálom az élményeket. Kicsit ilyen, mint hogy a kívülről, felülről látnánk az elmúlt 26 hónapot, jobban fel tudjuk ilyen távolságból dolgozni szerintem ezt az egészet, mint mikor benne vagy. Tehát ez ilyen szempontból is egy nagyon jól időzített hazajövetel volt, és tudatos is volt valamilyen szinten, hogy most ezekben a nagyon sűrű, nagyon sok bejövő élménnyel járó országok közben tartsunk egy szünetet. Ugye Irán, Pakisztán nagyon intenzív minden szempontból, tényleg rengeteg élmény ér, és el is fáraszt. Minden tekintetben elfáraszt, agyilag, az élmények, ahogy jönnek be, tehát egyszerűen nehéz kezelni. Hiába mi azért sokat vagyunk egy helyben, és hagyunk magunknak időt, így is van egy ilyen élmény, travel utazási arroganciának hívják, hogy már kevésbé értékeled az új élmény, kevésbé vagy befogadó, nevezhetjük biztos sokféleképpen másképpen is, és jó ebbe egy kicsit így felszusszani. Ugye India a következő, ami szintén nem egy ilyen ülsz a tengerpart és nézel ki a fejedből, úgyhogy az is egy óriási menet lesz, és egy óriási bumlizás, úgymond, és ez így kapóra jött. A jövőben, hát vannak terveink, nem szeretnénk megállapodni állandó módon. Az a tervünk, hogy ilyen bázisokat fogunk kialakítani, mert erre szükségünk van a munka miatt is, meg amit most részleteztem amiatt is, hogy kialakítunk egy állandó helyet, ahol 3-4 hónapig vagyunk. És akkor nem az van, hogy de azért kicsit mozgunk, hanem nem, kibérelünk mondjuk valamit, akkor kiszállunk az autó, vagy olyan helyen parkolunk, ahol tudjuk, hogy komfortosan el leszünk, lesz lehetőségünk áramra, internetre, stb., és akkor ott fogunk élni, úgymond, és onnan csillagtúra szerűen megyünk, és az lehetőséget ad arra, hogy legyen egy kis állandóság körülöttünk, és tudjunk a munkára koncentrálni.
Hogyan tovább? Említetted Indiát. Mi van India után, meg hogy néz ki az indiai rész? Hova mentek?
Szóval megérkezünk vissza Pakisztánba, meglátogatjuk szeretett pótapámat Lahorban, aztán...
Hogy hívják?
Adnan.
Adnan.
Aztán... Ő úton van Indiába. Ugye Lahorban van az a az india-pakisztáni határnak a pakisztáni oldalán tulajdonképpen.
Igen. Észak-Indiában úgy tervezik, hogy egy biztonságos helyen ismét megválunk Rastitól, és vonattal fogjuk felfedezni Indiát, valameddig elvonatozunk, és aztán átrepülünk Sri Lankára. És ott tervezzük ezt a Peti által említett bázist kialakítani, egy ilyen 3 hónapra, és akkor, ha időben számolunk, akkor lassan elérkezik újra a hegymászó szezon, úgyhogy visszabumlizunk Észak-Indiába, a Himalájába és Kasmírba. Nagyon-nagyon várom már. És aztán pedig szeptember végén megyünk Nepálba. Ott is mászunk a hegyeket, ameddig lehetséges, és nincs túlságosan hideg. És hát Nepálnak azért olyan részei is vannak, amik nem csak hegyvidék, gyönyörű elefánt és szafari jellegű tájai is vannak, és akkor az következik, és nagyjából eddig van meg a terv.
Van egyébként ilyenkor felkészülés egy-egy országra? Tehát így készültök fel Indiából, meg Nepálból, hogy konkrétan hova mennétek, vagy ahogy esik, úgy buffam?
Hát Peti most naivan azt mondta, hogy Indiában mindent megnézünk, amit szeretnék, úgyhogy van.
Szerény ambíciók.
Amit Ciri szeretne. Én azt mondtam, hogy én Indiában semmit nem szeretnék tervezni a magam részéről. Én bele akarok abba pottyanni, és go with the flow, csak ott lenni és élvezni ezt a felfordulást és ezt a káoszt. Ugye említette Ciri, hogy az autót lerakjuk. Ja, hogy belépsz Indiába, az északi részén találod magad, és egész a déli részére szeretnénk, a legdelbi részére szeretnénk leutazni. És
Kerala.
Mondtam, Igen, és mondtam célnek, hogy én nem vállalom ezt autóval. Egyszerűen annyira sokat
vezet. Csak te vezetsz, ugye?
Igen.
Igen.
Csak nekem van jogsim. Mondta, hogy ezután 26 hónap után, meg azért szóval közlekedés szempontból elég problémásak ezek az országok. Nem azért, mert másik oldalon vezetsz Pakisztánban, azt nagyon hamar megszokott, hogyha úgy részé válsz a forgalomnak, de nagyon sok mindenre kell figyelni, és nagyon sok energiát elvesz. És mondtam, hogy szerintem akkor csináljuk úgy, hogy ilyen nagy hátizsákos vonatozós rész nem volt, ne vigyük túlzásba, de mondjuk egy ilyen 3-4 hetes indiai, tényleg így átvonatozni az egész országon délre, ez egy óriási kaland lesz, most gondolkozunk, hogy én elkezdek vlogolni, Cili is szeretne ilyen könnyebb kontentet, valószínűleg indít egy TikTok csatornát erre, és magyarul szeretne, hát ezek ilyen hétköznapi, ez már picit ilyen utazó influencer vonal, de nagyon kíváncsiak, hogy mit fog bőle kihozni a saját esztétikájával, meg a saját kis igényes megjelenítéseivel. Úgyhogy ilyen terveink vannak, és van hozzá kedvünk. Ugye én fel fogok lélegezni, mert nem a volán mögött leszek, és hú, ha jön a nagy kátyú, na, kezd besötéteni, le kell valahol parkolnunk, hanem más lesz az egész, nekem is többet lesz a kezemben, emiatt a kamera. Úgyhogy nagyon várjuk, de 3-4 hét aztán meglátjuk, hogy bírjuk, és akkor Sri Lankán megcsináljuk ezt a bázist. Ez egy tesztüzemmód lesz, most először csináljuk ezt, de utána ez lesz az új normál, hogy kialakítunk majd utána. Hát szerintem ott Nepál után kell majd megint egy ilyen 4 hónap, 3-4 hónap.
Nagyon röviden így a végére kérnék szépen, nagyon egyszerűen megfogalmazott rövid jó tanácsokat, hogyha én úgy döntenék, hogy nekivágok a világnak egy lakóautóval, akkor mik legyenek azok a dolgok, amikre készüljek föl, mert azok nagyon fontosak, és ilyen lepárolt bölcsességeket szeretnék hallani tapasztalt utazóktól.
Legyen nagyon nyitott.
Fele annyi dologra van szükséged így tárgyakra, mint amit először beraknál, mert aztán csak kerülgetni kell, és sajnálni fogod kidobni.
Értem.
Hogyha van is terved arra, hogy dolgozni fogsz az úton, legyen pénzed, amivel elindulsz.
Legyél laza, mert a dolgok többsége nem feltétlenül úgy fog alakulni, ahogy megtervezed, ahogy elképzeled, akkor se, hogyha nagyon durván megtervezted, és úgy gondoltad, hogy ez biztos, ahogy elképzelted.
Van még, Péter?
Mondj igent.
Mondjak igent. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a jó tanácsokat, meg a beszélgetést is. Nagyon jó utat kívánok nektek.
Nagyon szépen köszönjük a meghívásról.
Köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a hallgatóknak. Köszönöm nektek, hogy végig hallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!